Hallgassuk meg tanításképpen Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. A Márk evangéliuma 11. részéből, a 20. verstől a 25. versig fennállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét. Jézusról és tanítványairól szól ez a történet. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt neki. Higgyetek Istenben, bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mondasz megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom néktek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik néktek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszolok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, szomorúan és bűnbánattal valljuk meg, hogy éppen az az erő hiányzik az életünkről, amelyikről beszélt itt az Úr Jézus. A hegyeket mozgatod itt. Bűnbánattal valljuk meg, hogy ennek a mi kicsinyhitűségünk, gyengeségünk, az igével szembeni engedetlenségünk az oka. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, mulasztásainkat, engedetlenségeinket. Kérjük szépen, hogy teremts bennünk tiszta szívet, hogy akaratodat tudjuk cselekedni. És kérjük szépen, hogy bocsáss meg a bűneinket, amelyekkel vétkeztünk ellened, szóval is, cselekedettel is, gondolattal is és mulasztással is. De kérünk szépen, hogy ne a bűneink szerint ítélj, hanem kegyelmesen bánj velünk Jézus Krisztus érdeméjét. Kérünk szépen, hogy az ő érdeméjét tisztítsd meg bennünket a mi bűneinktől, és ad, hogy érthessük a te ígédet. Kérünk, hogy úgy beszélj velünk, mint atya gyermekével. Küldd el most is a te szent lelkedet, hogy megértsük a hozzánk szóló igét, hogy a Szentlélek áldásával szólalhasson meg az igényedet is, és mindenben a te dicsőséget ragyogjon fel. Ezért kérünk és könyörgünk, szólj hozzánk, áld meg bennünket, bátoríts, vigasztalj a te igéd által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, a 25. Zsoltárunk második versét énekeljük el, 25. Zsoltárunk második versét, amelyik így kezdődik, utaim, Uram, mutasd meg, és amikor elénekeltük a második verset, akkor menjenek ki a gyerekek, a gyerek Isten tiszteletbe. segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, egy hosszabb ige szakaszt olvasok fel a Lukács evangéliuma 10. részéből, az első 16 versből, de az ige hirdetés alapigéje, majd a Lukács evangéliuma 10. részének a 16. verse lesz. Így szól hozzánk Isten igéje. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzá. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek el, íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal elszényt, se tarisznyát, se sarut, útközben ne is köszöntsetek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok. Békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetet. Ha pedig nem, rátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkása maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt. Leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Mondom néktek, Sodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Betsajna! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsákban és Hamuban ülve régen megtértek volna. De Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet volt, mint nektek. De te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz, pokolig fogsz leventetni. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Amen. Isten áldja meg az ön igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Foglaljuk el a helyet. Hadd kérjük, hogy a bejárati ajtó csukjében. Kedves testvérek, gyakran látunk egy-egy táblát, amely egy jelentős épületre mutat. Felhívja a figyelmünket, hogy merre kell menni, mikor építették, milyen stílusban. Gyakran ezek a táblák hívogatnak bennünket, hogy belépjünk abba az épületbe. Emlékszem rá, hogy egyszer Veszprémben egy egészen jelentéktelen papírtábla hívta fel a figyelmet Magyarország legrégibb székesegyházára. Olyan jelentéktelen volt ez a tábla, hogy elhinni sem akartam, hogy hazánk egyik legrégibb műemlék épülete előtt áll. Minden keresztény ember olyan, mint egy előbb említett jelzőtábla. Csak mi nem egy épületre, hanem Krisztusra mutatunk. Így is mondhatom, Krisztus jelek vagyunk ebben a világban. Minket látnak, és belőlük vonják le a következtetést, hogy mit gondoljanak Jézusról. Nagy felelősségünk ez. Krisztus jelek vagyunk. Némelyek szava Krisztusra mutat, de az élete éppen az ellenkező irányba. Én a mai Isten tiszteleten egy olyan valakiről szeretnék szólni, aki szava is, élete is egyformán Krisztusra mutat. Ez a hölgy Nagykörösön végzett a tanítóképzőben. Az utolsó főiskolai foglalkozásukon elvitték őket egy kirándulásra Baranyába. És megmutatták nekik Baranya legszegényebb gyülekezeteit. És ahhoz lenni szokott, ilyenkor a baranyai lelkészek szolgáltak, beszéltek, ismertették az életüket. És az egyik gyülekezetnek a lelkésze teljesen ismeretlenül megszólította ezt a fiatal hölgyet, és kérte, hogy jöjjön el a falujukba, legyen annak a falunak a tanítója. És akkor ketten váltvetve szolgálnának a lelkész, mint lelkipásztor, a hölgy pedig, mint tanító. A gyülekezeti teremből kialakítottak egy kicsi garzont, vagy mondhatom azt, hogy még egy garzonnak sem nevezhető részt, és ott van. A feltételek egyre romlottak, hiszen néhány esztendő alatt is elég sokan elköltöztek arról a településről. De nem hátrált meg. Sőt, a minél nagyobb nehézségek megedzették az erejét. Elhatározta, hogy elvégzi a teológiát, lelkipásztor lesz, és ott marad ezekben a falvakban, hogy hirdesse Isten igéjét. Isten nem feledkezik meg a lehetetlenebb helyen szolgálókról sem. Nincs olyan, hogy valaki Isten háta mögötti kis eldugott faluban él. Senki sincs Isten háta mögött. Ő sem volt. Képzeljük el, hogy egy lelkésztársa, aki szintén lement Baranyába szolgálni, felfigyelt a hűségére, felfigyelt az áldozatos életére, és éppen ezt szerette meg benne, és nem sokára feleségül is vette. Ennek a fiatal asszonynak az volt a legdöbbenetesebb élmény, hogy amikor eljöttek meglátogatni Budapestet a régi barátai, akkor mindnyájan azt firtatták, hogy valami baj lehet a hitében. Hiszen az Úr Jézus megígérte, hogy ha valaki hisz benne, és hittel imádkozik, akkor még a hegy is beleugrik a tengerbe, ahogy az igényben van. Ha pedig ő már évek óta prédikál egy kicsi gyülekezetben, és ez nem növekszik, nem telik meg a templom, akkor az az ő hitének az eredménytelenségét bizonyítja. Hinni sem akartak a szemüknek, amikor ezeket a nyomorúságos körülményeket látták. Hinni sem akartak a fülüknek, amikor azt hallották, hogy vasárnap délelőttönként a szó szoros értelmében csak néhány ember jön el az Isten tiszteletre. Végig azt próbálták elmagyarázni a lelkésznőben, hogy meg kéne térnie, és akkor tele lenne a templom
emberekkel. Egy kettősségben élünk. Minden hívő ember a maga nevében. Vannak realitásaink, amiket el kell fogadni, például ennek a baranyai lelkésznőnek azt a kicsi gyülekezetet, és ezzel együtt ott van a drága ígéret, amelyikben azt mondja az Úr Jézus, hogy ha hisztek, akkor hegyeket fogtok megmozgatni. Ott élünk a napi vergődéseinkben, mindnyájan kivétel nélkül. Küszködünk elemi problémákkal, higgyék el a testvérek, több mint 40 éve vagyok lelkész. Tudom, biztosan állíthatom, mindnyájunknak megvannak a nehézségei. Legfeljebb nem látunk bele eléggé a másiknak az életében. Ott küzdünk a nehézségeinkkel, hol jól, hol rosszul meg tudjuk oldani Isten segítségével. A másik oldal, hogy ott van a drága ígéret, hogyha hiszünk, akkor hegyeket fogunk megmozdani. És hívő emberként nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy segít rajtunk az Úr Jézus, és átvisz egyik nehézségből, és kivisz az egyik nehézségből, és megszabadít a lehetetlen helyzetet. Hogy van ez? Jézus maga mondta tesztusunkban, aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket elutasít, engem utasít el. Jézus körül pedig tömeget szól. Hogy lehet, hogy Jézus nevében beszélünk, az ő erejét, az ő felhatalmazásából. És mégis azt tapasztaljuk, hogy alig jönnek. Bezártak a szívek. Hogy néha az ige hirdetés nem, hogy a szívek, de még a fülök is semmire. Ebben a kettősségben élünk mindnyájan. Amikor ez a 70 tanítvány, akit Jézus kiküldött, hogy prédikáljon, visszatért, akkor örömmel újságolták az Úr Jézusnak, hogy Uram, a te szabadra még az ördögök is engedtek nekünk. Mindjárt vergődünk ezzel a kettősséggel. És nem is szeretném a mai Isten tiszteleten ezt felmondani. Inkább csak annyit tennék hozzá, hogy ha sikereink vannak, ha az Úr Jézus megállt, ha mi is azt éljük át, hogy még az ördögök is engednek a szavunkra, akkor ne legyünk elbizakodottak és pökhendiek. Ha pedig azt éljük át, hogy kérünk, szeretnénk valamit, oda tesszük az életünket, teljes odaadással szolgálunk, és mégsem ez, akkor se adjuk fel, hanem maradjunk hűségesek. Hiszen az eredményt az Úr adja. Tőlünk nem az eredményt, hanem a hűséget kéri számon. Ezért is ígéri, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. És ha valaki a kicsi hű, akkor azt meg fogja jutalmazni. Nem azt kérdezi tőle, hogy miért nem volt több az életet. Nem akarom feloldani ezt a kettősséget. Inkább csak azt mondom, hogy ha látunk valakit vergődni az életében, nehézségeken nem tud átjönni, akkor a krisztusi szeretettel forduljunk felé. de a hitét próbáljuk ítélgetni. Hanem legyünk együttés, legyünk megértőek a másik bajával szemben. Jézus Krisztus kiküldte a 70 tanítványt a misszióba. Határozottan megparancsolta nekik, hogy hogyan végezzék ezt a missziót. Ha valahol befogadják őket, akkor maradjanak abban a házban, mint végig. És ha mondjuk egy jobb helyen utána hitre jutnak, akkor ne menjenek át a jobb helyre, hanem maradjanak közösségben, azzal, akihez először bement. Ne járjanak így házról házra. Elégedjenek meg azzal, amit kaptak, ha pedig valahol senki sem fogadja be őket, akkor menjenek tovább. Rázzák rá a lábukról a port, mondják meg világosan az ott élőknek. Hirdettük nektek az evangéliumot. Nem vettétek a szívetekre a ti felelősségetek, hogy megkeményítettétek a szíveteket. Azt mondja Jézus, hogy rázzátok le még a port is a lábatokról. Annak a kifejezése ez, hogy ha valaki megkeményíti a szívét, az ő felelőssége, ami ezután történik. Különös képek mondott itt Jézus, talán nem mindenki érti. Jaj, neked Korazin, jaj, neked Betsajda. És ugyanúgy ítéletet mondott Kapernaumra is, ahol oly sok csoda. Az ő munkálkodásának a színhelye, ezek a települések, a saját népe közül valók érte. Azt mondta Jézus, hogy bár látták a csodákat és nem tértek meg, ítéletben lesz részük. De ha a két pogány település, Szidon látta volna ugyanezeket, akkor azok egész biztos, hogy megtértek volna. Néha így, hogy Isten népének a tagjai, akik olyan sok csodát láttak az életükben, megkeményítik a szívüket. És ha nyilvánvalóan munkálkodik is közöttük az Úr, akkor sem akarnak engedelmeskedni a beszédének. Néha pedig előfordul, hogy olyanok, akik gyerekkorukban semmit nem hallgattak az Úr útjáról, később se sokkal törődtek vele, és egyszer csak elkezd munkálkodni bennük az Úr Jézus, akkor hitre jutnak. És engedelmeskednek, boldogan engedelmeskednek az Úr Jézus beszédét. És ezen figyelmeztető szavak után mondta az Úr Jézus, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Nagyon nagy dolog. Aki Jézus Krisztus hallgatja, tehát aki az ige hirdetőt hallgatja, az Jézus Krisztus hallgatja. Nagyon távoli mondat. Mikor igaz ez? Akkor biztos nem, hogyha egy lelkész fölmegy a szószékre, és össze-vissza beszél saját magáról, bocsog és fecseg, és a világ dolgaiba próbál útmutatásra. Akkor igaz, hogy aki titeket hallgat, Jézus hallgatja, mondja ugye a második helyzet titvallásunk is, ha a mi ige hirdetésünk Jézus Krisztusról szól, ha szervesen azzal van összefüggésben, ha nem csak úgy valamit mond a lelkész, hanem megtusakodva Jézus Krisztusra figyelve, az ő akarata hirdeti. Mindjárt Krisztusra mutató jelen vagy. Mindnyájan olyanok vagyunk, mint az a bizonyos tábla, amelyikről említettem, hogy ott állt a veszprémi templom előtt. Egy papírtábla. Jelentéktelen volt. Nem is volt állandóan kitéve, hanem reggel kiadták este vissza. Megmondom őszintén, először nem nagyon hittem, hogy Magyarország egyik legjelentősebb műemlék épülete előtt állt. Annyira jelentéktelen volt ez az arra felhívó tábla. Mi is ilyen Krisztusra mutató táblák vagyunk. És nagyon gyakran olyan erőtelen az életünk, hogy szinte el se hiszik a többiek, hogy ennek az illetőnek a világ ura a gazdája. Minden szülő Krisztusra mutató jel a gyermekei előtt. Ez az életünknek a legszebb értelme. Miért lennénk keresztények, ha egyáltalán nem tudnánk önmagunkban túlmutatni Krisztusot? A gyermekeink előtt Krisztusra mutató jelek kell, hogy legyen. A családunkban ez a legszebb feladatom. Miért? Sokan azt gondolják, hogy ettől nem lesz a gyerekünknek nagyobb kegyere. Nem lesz jobb karrierje. Miért kell a gyermekeinket Krisztushoz vezetni? Miért kell az unokáinkért imádni? Miért kell kérni az Élőistentől, hogy az unokáink az ő gyermekei legyenek? Néhány szempontot hadd soroljon. Az első, hogy mi magunk is megtapasztalhattuk oly sokszor, hogy Isten közelsége oly igen jó nékem. Ha én megtapasztaltam, hogy Isten közelsége jó, és erre nem tanítom meg a gyermekeimet, unokáimat, akkor ettől a nagy jótól megrabolom őket. Azután a második, hogy a gyermekem, unokám nem fog utat téveszteni. Egy olyan világban élünk, amikor nagyon nehéz megtalálni a jó utat. Mert mindenki arról beszél. Mindenki pozitív példákat sorol. Mindenki megnyerően fejezi ki a gondolatát. Ha valaki nem tanítja meg a gyermekét a Krisztus útjára, akkor ne csodálkozzon rá, ha az a gyermek felnőtt korában más úton fog járni. Amíg a gyermek kicsi, addig megfoghatom a kezét, és azt mondhatom neki, hogy gyere velem. És elmegyek vele a templomba. Amikor nagy, akkor ez már lényegesen nehezebb. Akkor ültessük el a szívünkben az igét. És a Krisztus iránti engedelmességet, amikor még kicsi. Tehát a harmadik. Jézus megígérte, keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindez megadatik nektek. Tehát megadja Krisztus mindazt, amire szükségünk van. De azt a feltételt szabja, hogy keressétek először az ő országát és igazságát. gyermekünk, ha hallja az evangéliumi tanítást, akkor kicsi korban már fel fogja tudni ismerni a bűnt. És számol be. Nem kerül csapdába az élete. És nem követel olyan dolgokat, ami miatt felnőtt korában zsarolni fogják, nevetségessé fogják tenni, vagy szégyenkezni fogjuk. A Krisztusi emberek mindig túlmutatnak önmagukon. A kettősség jellemzi minden hívő ember életét. Egyrészt olyan, mint egy kopott tábla, amely a legjelentősebb bűemlékre mutat. Másrészt pedig mégis őálló ebben a világban. Aki ezt az áldozatos Krisztusi életet nézi, az meg fogja látni benne, hogy milyen áldottá tesz Jézus Krisztus. Ha valaki figyelmesen olvassa a Bibliát, észreveheti, hogy az apostolok, az első tanítványok is nem mindig győztesek voltak, hanem áldottak. Kettő között óriási nagy különbség van. Nekünk sem azt ígéri az Úr Jézus, hogy mindig győztesek, sikeresek, eredményesek leszünk, hanem azt jelenti, azt ígéri, hogy áldott emberek leszünk. És e körben fogunk tudni másokat Jézus Krisztusról vezetni. És ennek az áldott életnek lesz a következménye az, hogy nekünk adja az élet koronáját, az örök életet és az üdvösséget. Könyörünk hozzád a gyászoló testvérekért, kérjük, hogy vigasztald meg őket a feltámadás és az örök élet reményével. Mutasd meg a számukra azt az országot, ahol te élsz, és ahova hazavársz bennünket. Ott szeretnénk lenni ebben az országban, veled együtt a mennyei dicsőségben és az üdvösségben. Könyörünk hozzád, hogy bár nekünk nincs érdemünk, de Krisztus érdeméért ajándékozz nekünk is az élet koronáját. Könyörünk hozzád, Úrunk, a gyászoló testvérekért, hogy segítsd őket, hogy hálaadással tudjanak emlékezni elhunyt családtagjukra. Soha ne felejtsék el, de miközben szeretettel visszagondolnak rá, hogy tudják mindezt a tőle való vigasztalással, a feltámadás reménységével megtenni. Könyörünk hozzá, Úrunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. És imádkozunk hozzá, Úrunk, azokért, akik nem lehetnek itt otthonukban, vagy kórházban lábadoznak, és külön is imádkozunk azokért, akiket haza akarsz hívni a magad mennyei üdvösségébe. Kérünk, hogy készítsd el a szívüket, hogy nehogy készületlenül és váratlanul érjél őket a te hazahívó szavad. És így imádkozunk mindnyájunkért. Kérünk, hogy vezess bennünket a hívő életünk, és azt, hogy téged látva, akaratodat követve, megtalálja életünk a végső célját. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, és minket mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy egy jókedvűen okozott szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és közülüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rejárd, és adjon néked